Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére Parajdra és a Gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
2018. július utolsó napján este 8 óra 5 perckor tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A fotográfia története a 19. század elejére nyúlik vissza. A társadalom minden szintjén tömeges igény jelentkezett a valóságot legteljesebben megközelítő ábrázolás rögzítésére. Már nem tartották elsőrendűnek a képek mitológiai és vallásos mondani valóját, hanem fontosabbnak tűnt az ábrázolás hogyanja. A számítógépek rohamos fejlődésével együtt járt a digitális fényképezőgépek gyors fejlődése is. 1986-ra például a Kodak digitális gépe már 1 megapixeles képek készítésére is alkalmas volt, azonban ezek akkoriban körülményes előhívása és magas ára miatt egészen az 1990-es évek végéig, a 2000 évek elejéig gyakorlatilag alig voltak piaci forgalomban. Témánk a digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek. Meghívottunk Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára. Szervusz Tibor, köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szervusz, jó estét kívánok, örvendek, hogy itt lehetek, és ismét erről az aktuális és ugyanakkor kimeríthetetlen témáról beszélgethetünk, ami a fotózás. Ez mindig aktuális.
Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfala 0740 274 165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. Ismételten ma esti témánk tehát a digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek. Tibor, kezdjük innen a ma esti digitális világot. 5 megapixel, 10-szeres optikai zoom és a többi technikai csoda még kevés ahhoz, hogy az embert egyből fotóművészi varázsolja. Tetszik, nem tetszik, meg kell tanulni a fotózás alapfogásait. A kérdés az, hogy hogyan.
Tehát, mint minden szakmában, vagy bármiben, ha az embernek nincsenek alapjai, elméleti alapjai, akkor hiába akar alkotni, és elvár magától olyan teljesítményeket, amiket lehetetlen, hogy létrehozzon. Tehát ez olyan, hogy egy valaki, aki nem ismeri az ABC-t, nem tud írni, olvasni, hiába akar írni novellákat vagy verseket, nem fog sikerülni neki. Ez ugyanígy van a fotózásban, vagy bármilyen művészeti ágban is. Tehát az első az, hogy sajátítsuk el az elméleti alapokat, és utána próbáljuk ezeket gyakorlatba ültetni. Ez nem rövid idő alatt zajlik, ez mondjuk munkát igényel, ami már egy gond, amikor munkáról van szó, az mindig egy gond, tehát mindenki elvárja, hogy ő már magától érthető, hogy vesz egy gépet a kezébe, és az fog működni, hát nem fog működni, és csak csodálkozni fog, hogy az eredmény az nem az elvárt eredmény lesz soha. Én mindig javasolom, hogy kezdjük mindig az alapoktól, tehát az alapelveket sajátítsuk el, kompozíciós elveket tanuljunk meg, és utána kezdjük el ezeket lépésről lépésre gyakorlatba ültetni. Próbálkozni, és levonni a következtetéseket az eredményekből. Tehát miután kipróbálunk bizonyos elméleti dolgokat gyakorlatban, akkor látjuk konkrétan, hogy ez hogy működik gyakorlatban. Tehát mi az eredménye? Teszem én azt fel, mélységélesség, elmosódott képek, bemozdult képek, sportfotózásnál főleg, Tehát az, hogy éles legyen, vagy elmozdult legyen a kép. Tehát attól függ, hogy mit akarunk vele kifejezni, mert végül is egy nagyon jó kifejező eszköz a fotózás. Tehát a üzeneteket tudunk átadni, alkotni tudunk, tehát egy művészet végül is a fotózás. Nem muszáj, hogy ez művészet legyen, vagy művészeti szinten gyakoroljuk, de ha művészeti szinten akarjuk, akkor teljesen másról beszélünk. Tehát akkor mások lesznek az alapelvek, mások lesznek a kompozíciós fogalmak, meg egyáltalán rengeteg minden megváltozik, úgyhogy ezeket úgy külön kell választani, és el kell dönteni, hogy mi a célja, mit követünk, mit szeretnénk csinálni, és milyen eredményt várunk el magunktól. Most a gépeket is, tehát elkezdjük mondjuk, hogy az elméletet azt el lehet sajátítani akár könyvekből, most rengeteg internetes forrás is rendelkezésünkre áll, tehát sokkal könnyebb, mint régebben, amikor mondjuk nem volt az internet, és akkor könyveket kellett beszerezni. Az se könnyű az irodalmat beszerezni, olyan szempontból, hogy milyen szinten van az egész elmélet kezelve, leírva az adott forrásban. Tehát hiába veszünk egy profiknak szóló irodalmat kézbe, mint kezdő, mert nem fogunk tudni eligazodni, sőt, még zavarosabb lesz minden számunkra. Ezért jobb, így vannak különböző irodalmi források, amik direkt kezdőknek, vagy alapokra épül az egész, tehát az alapképzésre. Miután ezt kimerítettük, és úgy érezzük, hogy többet akarunk, akkor természetesen tovább lehet lépni. Na most könyvek, ha nincsenek, nem jutunk hozzá könyvekhez, habár nagyon könnyen hozzá lehet jutni, be lehet szerezni, meg lehet vásárolni, megkapjuk internetes oldalokon is. Rengeteg internetes forrás, letölthető könyvek, tehát bármihez, különböző ilyen tutoriálokat végignézhetünk interneten, ahol gyakorlatilag tehát be is mutatják azokat a dolgokat, hogy gyakorlatban hogy működnek különböző személyek, tehát végtelen a források. Tehát az kell hozzá először is, hogy az ember akarja és ismerje be, hogy erre szüksége van. És utána lépjen tovább. A következő lépés természetesen az lesz, hogy megpróbál beszerezni egy gépet magának, ha eldöntötte, hogy ő ezt tényleg komolyan akarja csinálni, de akár a telefonját is használhatja, mert a mostani okostelefonokkal kiváló minőségű felvételeket lehet készíteni. Az is nagyon fontos, hogy mondjuk megpróbálhatjuk telefonnal a képet, tehát ezt ha megmutatjuk és megtárgyaljuk egy szakemberrel, az rögtön rá fog érezni, hogy van a személynek képillátása, vagy nincs. Tehát érdemes, hogy komolyan foglalkozom vele, vagy természetesen foglalkozhatik komolyan, de előreláthatólag neki sose lesz olyan eredménye, mint egy olyan személynek, aki mondjuk tehetségesen született, és van tehetségen a téren, és más a képillátása. Tehát ez adottság.
Tibor, maradjunk még egy kicsit a szakmáknál. Tudjuk azt, hogy a tanár akkor jó tanár, hogyha jó pedagógus és ehhez ért, az orvos akkor jó orvos, hogyha nagyon ért az orvostudományhoz, ismeri a gyógyítás technikáit, a festő a rajzoláshoz ért, és a szobrász, és ezt sorolhatnánk, de milyen tudás szükséges ahhoz, hogy valaki jó fotográfus legyen?
Hát, mint mondtam, egyszer technikailag el kell sajátítsa a működési elveket, hogy tudja, hogy milyen dolgokhoz, ha hozzányúl, az mit befolyásol, tehát mit eredményez. Utána tanuljon meg komponálni, tehát kompozíciós elveket, mert vannak olyan személyek, akik ráéreznek, tehát van egy ilyen ösztönszerű tehetségük, amit mondtam, hogy tehetséges, és mondjuk ő nem tudja elméletileg, hogy miért, de jól csinálja. Viszont ez mondjuk ritka eset, és mindig jó, hogyha ha bárki, bármilyen tehetséges, azért leül és olvas, és tanul. Na most ez nagyon fontos, hogy ebből induljon ki, hogy felkészül. És utána, mikor már érti, hogy milyen működési elvek vannak, ehhez nagyon, nagyon hasznos a digitális fotográfia előtt elsajátítani az analóg fotográfiát. Tehát a filmes fotót miért? Azért, mert az pénzbe kerül. Tehát ott nem lehet a véletlenre bízni, ott az illető vagy tudja az elméleti részét, és tudja, hogy mi hogy működik, és készít képeket, mivel nem látja az eredményt helyben, mint a digitálisnál, tehát vagy lesznek képei, vagy nem lesz semmi. Tehát ha nem ért hozzá, és nem felkészült, és nem tudja, hogy mi hogy működik, nem lehet a véletlenre bízni, hogy aztán majd valami lesz, mert nem lesz semmi. Digitálisnál próbálkozások, tehát nagyon sokan áthidalják ezt, megspórolják az energiát, hogy olvassanak, és azt mondja, hogy hát próbálkozok, és akkor több száz vagy ezer képet készít, és próbálja megkeresni, hogy melyik a jó kép. Tehát rengeteg időt veszít el ezzel. Kiválaszt mondjuk, ha véletlenül sikerül egy-két jó kép, de azt nem fogja tudni, hogy az miért jó, és a másik miért nem jó. Tehát nem fogja meg tudni ismételni azt a teljesítményt, mert nem érti, hogy miért. Tehát ez nagyon fontos.
Amikor megvásároljuk az első digitális fényképezőgépünket, gyorsan ráébredünk, hogy a géphez mellékelt használati útmutató önmagában nem garancia a szép fotókra.
Tehát ez egy beugrató dolog, ez a végül is a marketing is erre napjainkban rengeteget hozzásegíti, hogy reklámozzák az ilyen csodagépeket, és mi mindent tud az a gép, és akkor az első beugrató, hogy az ember nagyon sokan, mondjuk 80% azt gondolja, hogy ha vesz egy profi gépet, akkor jó képeket fog készíteni a gép. Hát nem fog, mert úgy, ahogy egy fazék nem főz jó ételt, ha a szakács nem ért hozzá, hát úgy a gép se fog készíteni, mert nem a gép készíti, hanem a gép mögött álló személy készíti a képet. A gép az csak egy eszköz, egy technikai eszköz, ami hozzásegít létrehozni azt az alkotást, amit elképzel a személy, aki ezt használja. Tehát rengeteg fiatal, és nem csak fiatal, megvesz magának méregdrága fényképezőgépet, professzionális fényképezőgépet, amit mondjuk még egy profi se vesz meg, mert nem szükséges számára. Tehát nem veszi meg, mert minek vegyen meg, ha nem kell. De megveszik. És akkor nagyon csalódottak, amikor ezt kipróbálja ezt a gépet, és rájön, hogy pont olyan rossz képeket készít, mint azelőtt. Most azt is jó tudni, hogy minél profibb egy fényképezőgép, annál rosszabb képeket lehet készíteni, ha az ember nem tudja használni. Miért? Mert a gyár az feltételezi, hogy ha egy professzionális fényképezőgép, az feltételezi, hogy egy professzionális felkészültségű személy fogja használni, aki ért hozzá és tudja alkalmazni. Az amatőrgépek azok úgy vannak egyszerűen elképzelve, megtervezve, kalibrálva, hogy ilyen hülye üzemmódban, én mindig így nevezem, megnyomod a gombot, nem érsz hozzá, de lesz egy elfogadható minőségű képed. Tehát nem, az elfogadható alatt nem azt értem, hogy művészi kép lesz, nem azt értem, hogy hatásokat lehet bevinni, spéci kompozíciós elveket lehet alkalmazni. Egyszerűen készít egy elfogadható emlékképet. A professzionális gépnél ott érteni kell, ott manuálisan kell beállítani rengeteg mindent, tehát ott vagy tudja az ember használni, vagy nem. Tehát két külön dolog. Úgyhogy ha valaki úgy véli, hogy ő nem hajlandó tanulni, nem is szándékozik professzionális minőségű fényképeket készíteni, ne vegyen egy drága gépet. Vegyen egy kis kompakt gépet, amit aránylag nagyon olcsón megvásárolhat, és az pontosan elég lesz neki arra, amire kell, vagy használja a telefonját.
De lehet, hogy nem ez a divat.
Hát ez egy másik dolog, hogy a divat, a kinézés, a homlokzat, mit látnak rólunk? Tehát mit látnak? Azt, hogy van egy nagy gépanyagunk van, és egy óriási teleobjektív lóg rajta, ami nagyon látványos. Na most ettől profinak érzi magát a személy, aki ezt megengedheti magának, hogy megvásárolja, mert ezek drága kellékek. Hogy nincs mire használja, az már mástál tészta. Tehát megvesz egy olyan lencsét sok pénzért, ami neki nem szükséges, és nincs is mit kezdjen vele. Tehát kivéve, hogyha nem természetfotós, vagy nem madarakat fotóz, vagy sportfotós, nincs mit kezdjen vele. És nagyon jól elszorakozok, amikor látok ilyeneket. Például ballagó szezonban, ez nagyon látványos, amikor egy ilyen úgynevezett profi fotós, aki ezzel pénzt keres természetesen, egy ilyen géppel megjelenik, és akkor a modell, akit fotóz a kliense végül is, az olyan messze kell álljon tőle, mivel egy ilyen teleobjektíven nem tud közelről fotózni, mert esetleg a szemét fogja csak lefotózni, azt tölti be a képet, és akkor tőle, mit tudom én, 50-100 méterre áll a személy, akit fotóz, és akkor ordít neki, hogy az hallja, hogy mit is szeretne, hogy hogy álljon, hogy pozoljon, de nagyon vicces. És akkor elgondolod, hogy végül is erre a célra egy teljesen más felszerelésre lenne neki szüksége, de az nem látványos. És eznek valójában van egy ilyen nagyon jó hatása, tehát a nem hozzáértő kliens az mit lát? Hogy egy profi gép van a nyakában, amelyik feltételezi, hogy nagyon drága, és akkor rögtön azzal asszociálja a munka eredményét, hogy azzal jó lesz a munka is, egy minőségi munka lesz azért, mert ilyen géppel készül. Ez egy nagyon téves, és valószínű csalódni fog, mert nem az lesz, amit elvár.
Időközben Attila jutott el a kérdését a műsorunk Facebook oldalára. Mivel telik el több idő, a tanulással vagy a sok próbálkozással? Ez a kérdés, Tibor, várjuk a választ.
Hát a tanulással nem telik el idő. Nem telik el sok idő. Ha szakszerűen leülünk, és következetesen elsajátítunk dolgokat könyvekből vagy irodalomból. A próbálkozás az hosszadalmas lesz, és abból nem fogunk semmit tanulni. Tehát, amint mondtam, tehát próbálkozni fog egy bizonyos témán, elkészít 100 képet, hogy keveset mondjak, 100 képet. Végig kell nézni azt a sok képet, az rengeteg idő, le kell töltse. Tehát a számítógépét megtölti a memóriából egy bizonyos részt. Végig kell nézze őket, és majdnem egyformák a képek. Na most ki PC-zi, hogy melyik mégis jobb szerinte, de azt nem tudja megmondani, mitől jobb, mert arra nincs, hogy rájön, hogyha nincs elméleti alapja. Tehát nem tanult vele semmit, nem nyert vele semmit, mert hogyha oda teszed, hogy még egy olyan jó képet úgymondván készítsen, nem tudja elkészíteni, mert nem tudja, hogy az mitől jó, és a másik mitől rossz. Tehát ez teljesen rengeteg időpazarlás történik, és az eredménye az teljesen semmi. Tehát nincs eredménye. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy egyszer tanulni kell. A másik dolog például, tehát ez kényelem úgy mondani, nem tanulok, hanem próbálkozok. Erre van egy nagyon jó példa, mondjuk egy újságírónál. Aki nincs felkészülve kellőképpen, kényelmes reportofon van a zsebébe, kiteszi az asztalra, és beszélget kényelmesen, nulla energia, elbeszélget az alannyal. Utána ő le kell üljön, végighallgassa. Előre-hátra viszi, hallgassa, próbálja lejegyezni. Rengeteg időt elvesz, és az eredmény nem biztos olyan jó lesz. Na most egy tapasztalt, felkészült újságíró az nem vételez, vagy felvételezi esetleg, hogy legyen dokumentumként meg az anyag, de jegyzetel. Tehát ő mikor lejárt az interjú, neki a cikk háromnegyed része megvan írva. Ő már csak át kell formálni, egy kicsit kipofozza, és megvan. Tehát időt spórolt, mert szakszerűen csinálja, mert tudja, hogy kell.
Az ismertetőkben és a technikai leírásokban sokszor, vagy legtöbbször félrevezetők a rajzok. Nem elég részletes, túl egyszerű, vagy éppen bonyolult a leírás. Tudom, hogy ezt már kérdeztem, de rád kérdek, már csak azért is, mert ismerjük azt, hogy hogyan, miként olvasunk internetről. Megtaláljuk az információt, de rápillantunk, és valószínűleg ott is csak a rajzokat nézzük meg. Megtaláljuk a leírt szöveget, de vajon azt elolvassuk-e, és értelmezzük-e, tudjuk-e értelmezni kellőképpen? Mi a véleményed erről?
Tehát ez valójában egy ilyen beugrató...
És mit kell ilyenkor tenni, hiszen nem kapsz tanácsot gyakorlatilag, és magadnak, hogyha megtalálod az interneten, nem mindig olvasod azt úgy el, hogy azt teljesen értsed, és hogy meg is tanuljad, és hogy annak az információnak a felhasználója legyél.
Ez valójában így van, tehát ebben a nagy információ dömpingbe végül is, amiben élünk, tehát ez a digitális világ, úgymondván, minden téren. Tehát annyi információba ütközünk naponta minden téren, most nem csak fotózásról beszélek, hogy nagyon nehéz szelektálni. Nagyon nehéz szelektálni, hogy melyik a jó, helyes információ, melyik nem. Tehát rengeteg, nagyon nehéz kiválasztani a helyes, a jó irodalmat, amiből érdemes tanulni. Az interneten rengeteg, tehát mondtam, hogy interneten lehet keresgélni. Viszont ha egy teljesen nem hozzáértő keres egy bizonyos témába forrásokat az interneten, és megtalálja, az nem biztos, hogy a jó forrásból fog olvasni. Lehet, hogy egy teljesen félrevezető, rossz információkat fog olvasni, vagy annyira bonyolultan leírt információkat, amiből semmit nem fog tudni, sőt, jobban összezavarja. Ezért, aki teheti, sokkal jobb, hogyha egy szakemberhez fordul, ha van ismerőse, vagy az ismeretségi körébe, aki tud tanácsolni neki. Egy-két olyan forrást, amiből érdemes olvasni, amiből érdemes tanulni. Tehát így megint időt spórol, és rengeteg ilyen falcs fórumról összeszedett információt nem olvas el. Erre a fórumok is nagyon félrevezetők. Tehát a fórumokon mit látunk? Megjelennek képek, amit bárki feltesz. Tehát feltételezem, hogy nem csak szakemberek tesznek fel, hanem nem hozzáértők tesznek fel, kezdők tesznek fel. Na most egy másik nem hozzáértő ezt kommentálja, mintha szakember lenne. Jön a harmadik személy, aki ezt megnézi, és mit lát? Lát egy képet, ami alatt rengeteg lájkolás van, és rengeteg pozitív komment van, vagy negatív. Ő ezt készpénznek veszi, és azt mondja, hogyha erre a képről ilyen szépen írnak, és ennyire tetszik az embereknek, na ez az a kép, ami jó, és amilyet én is akarok csinálni. Holott ez lehet, hogy teljesen falcs, és teljesen egy rossz útra vezeti az illetőt, aki mondjuk pályakezdő. Tehát egy olyan dolgot fog tartani jónak vagy rossznak, ami nem úgy van. Tehát a nem hozzáértő munkáját kommentálja, és ebből próbál tanulni. Hát ebből nem fog tanulni. Ezért mindig azt javasolom, hogyha már arra fanyodik valaki, hogy fórumokról próbáljon tájékozódni, akkor vannak olyan profi fórumok, ahol profi fotósok közli képeiket, és szakemberek értékelik ki. Na, ezeken érdemes esetleg elböngészni, végignézni, mert itt esetleg egy valós képet kapunk arról, amit keresünk.
Köszönöm szépen, Tibor, a választ. Hölgyeim és uraim, most zene következik, mégpedig az életről.
Semmiség, ez az élet, ajjajjajjajj.
folytatjuk a digitális világot. Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor értelemszerűen innen is válaszolunk, és ma esti témánk a digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek. Időközben Attila kiegészítette a kérdéseit a tanulással kapcsolatban, hogy ugyan a tanulás az egy hosszú folyamat és hosszú időt igényel, de mégis ez a járható út.
Ez valójában, hogy ez a járható út. Tehát evel végül is időt spórolunk, és kiképezzük magunkat. De jó, hogyha az ember minden téren valamennyire legalább képezi magát, és nem lesz egy pancser, egy mindenhez hozzáértő, úgymondván barkács személy. Tehát amit csinál, azt jól kéne csinálja mindenki, és akkor nagyon szép világot élnénk. De így viszont, amikor mindenki mindenhez akar érteni, és természetesen ezért nem hajlandó dolgozni, illetve tanulni, akkor olyan világ alakul ki, amilyen beélünk végül is.
Meglepően sokakban él az a tévhit, hogy a digitális kamerákkal könnyebb dolgozni, mint a hagyományos 35 mm-es tükörreflexes fényképezőgépekkel, holott a legjobb digitális fényképezőgépek használata pontosan ugyanolyan felkészültséget igényel, mint a tekercses filmes kameráké.
Igen, ez az elvek abszolút ugyanazok. Annyi a különbség a két, az analóg és a digitális fotózás közt, hogy az analógnál ott a film a hordozó, az információ rögzítő, a digitálisnál pedig a szenzor van a film helyett, úgymondván. A működési elvek a kompozíciós, ezekről nem is beszélek, mert az már egy plusz valami, teljesen ugyanazok. Na most az a különbség, hogy az analognál ott, ha nincs felkészültség, és nem tudja, hogy mit kell csinálni a személy, akkor nem lesz semmilyen képe. A digitálisnál ott valami lesz. Tehát valami lesz belőle, és akkor jön a mondjuk az ilyen tanulás, megspórolásnak a másik áthidaló megoldása, az utómunka. Amikor egy rossz képből, tehát rosszul elkészített felvételről, rosszul exponált, rosszul megkomponált felvételből hosszú órák munkájával próbálunk egy elfogadható eredményt elérni, ami nem lesz elfogadható úgyse, vagy nagyon gyenge lesz. Tehát ez megint egy beugrató a digitális, tehát azt mondod, hogy hát nem baj, ha nem sikerül a felvétel, amikor elkészítem, hanem ezt utómunkával úgyis helyre tudom hozni. Hát ez egy dupla munka megint, ez olyan, mint a próbálkozások, egy dupla munka. Már startból egy rossz valamiből akarunk egy elfogadhatót készíteni, hosszú órák munkája árán. Na most ez megint áthidalható, leszűkíthető, lerövidíthető idő, hogyha már startból fel vagyunk készülve, és a felvételt jól készítsük el. Nincs szükség utómunkára akkor. Tehát én elkerülöm. Én azt mondom, hogy aki utómunkára szorul, kivéve, hogyha arra nincs szüksége, olyan szempontból, hogy kreatív szükség, hogy a kreativitása, vagy az elképzelése ezt igényelje, akkor azt jelenti, hogy ez inkább hagyja a fotózást, mint hogy így induljon neki, hogy egy rossz dolgot elkészítek, és akkor abból majd megpróbálok egy elfogadhatót készíteni. Tehát ez megint... Van viszont egy réteg, aki azt a részét imádja, az ilyen utómunkákat. Tehát ő nem fotózni szeret, hanem számítógépen szereti a képeket átalakítani, teljesen megmásítani. Tehát van, aki ezt nagyon szereti csinálni, és nagyon ért is hozzá. Tehát ezt tudni kell, hogy például az ilyen reklám szakmába, vagy az ilyen, tehát akár a nagy profik is a nyugati világban, akik tényleg profi fotósok, az utómunkát azt másra bízzák. Tehát nem muszáj ő ahhoz is értsen, hanem mindenki ért a saját részéhez. Ő ért a fotózáshoz, aki az utómunkát és az ilyen effektusokat, stb.-ket bevisz, természetesen a fotósnak az irányítása alatt, tehát a fotós elmondja, hogy ő mit akar, de az, aki erre van szakosodva, az valószínű, hogy jobban fogja elkészíteni és megcsinálni ezt a részét, mint a fotós. Tehát neki az a szakmája, és nem kell mindenhez értsünk, nem kell mindent tudjunk csinálni, hanem mindenki a saját részét kell a legmagasabb szinten csinálni, és a végeredmény akkor biztos, hogy a legmagasabb szintű lesz.
Arra gondolok, hogy ha én kapok például valakitől egy nagyon jó magot, amit elültetek, tudjuk, hogy abból valami nagyon jó búza termés lesz, vagy nem tudom, mi lesz belőle éppen, hogy milyen mag volt, de szerintem, hogyha azt elültettem, azt néha meg kell öntözzem, néha kell kezeljem, néha meg kell kapáljam, és néha ezzel, azzal el kell lássam, mit tudom én, permetezzem, stb. Én ugyanezt képzelem el például a fényképeknél is, hogy készítettem egy nagyon jó képet, de azt egy kicsit még ki kell úgy szépíteni, nem? Vagy beállítani ilyen egyensúlyokat, vagy létezik olyan profi fotós, aki készít egy jó képet, és azzal a jó képpel egyből már akár részt vehet egy kiállításon?
Létezik, igen, létezik. Én nagyon, hát most is ezt az elvet vallom. Olyan szempontból, hogy én azt szeretném, hogy legalábbis a nagyon sok kiállítás képemen, amilyen művészi fotó, vagy akár dokumentáris fotók szempontjából. Tehát én azt szeretném, amennyiben lehet, mondjuk 90%-ban erre törekszek, hogy az, aki a alkotásomat, a munkámat megnézi, megtekinti, az pont azt lássa, amit én láttam, amikor leexponáltam a fotót. Tehát ha lehet, a képkivágása maradjon meg, tehát pont annyi, amennyit én láttam, annyit lásson ő is, és amennyiben lehet a hangulatát a képnek, és a témáját a képnek, vagy a mondani valóját ne próbáljon befolyásolni és megváltoztatni. Természetesen be lehet ezekbe avatkozni, tehát ez egy ilyen végtelen vita lehet, hogy be kell avatkozni, nem kell, jobb lesz, vagy nem lesz. De én akkor egyet értek, hogy beavatkozás történjen minimálisan, tehát nem ilyen durva, hogy kiszedek személyeket a képről, és beteszek másokat, tehát azzal soha nem értettem, és nem is fogok egyet érteni. Viszont azt, hogy ilyen minimális beavatkozást a hangulatba, hogyha ez tényleg megköveteli a kép, és úgy érzem, hogy ezzel többet tudok nyújtani, vagy jobban ki tudom hangsúlyozni a képnek a mondani valóját, akkor oké, meg lehet csinálni. Ezt viszont már jó, hogyha a fotós csinálja, tehát ezt nem kell másra bízza, mert ilyen kis beavatkozásokat bárki meg tud csinálni. Én az előbb, amit mondtam, hogy jó, hogyha más szakemberre bízzuk az utómunkát, akinek ez a szakmája. Én az alatt azt értem, amikor ez komoly utómunkát igényelnek, bizonyos felvételek, mondom, főleg reklámszakmába, divatszakmába, tehát ott van ennek igazán helye.
Érkezett még egy kérdés, hogy előnye az, hogyha értünk a másikhoz, vagyis az utómunkához is, és itt arra is lehet gondolni, ismerjük, hogy a fotolaborok hogy dolgoznak. Lehet, hogy az a kék, az nem az a kék, amit a fotóművész, a fotográfus akar, vagy az a zöld, az a türkéz, az nem az, amit elképzel, vagy hogy elkészült a kép, és a fotóművész látja akár a fényképezőgépén, akár a számítógép képernyőjén. Tehát előnye az, hogyha mindkét dologhoz értünk, és hogyha igen, akkor mennyire kell az utómunkához is értsen a fotóművész?
Na ez most egy jó kérdés, mert ez például az analóg fotózásnál. Ott a fotós előhívja, tehát elkészíti a felvételt, előhívja a filmet, elkészíti a papírképet, az pontosan, ha saját kezűleg ezt végigcsinál az egészet, akkor az végeredmény, amit ő már előre elképzelt, amikor lenyomta a gombot a fényképezőgépen, a felvétel elkészítésénél, a végeredmény is ő kivitelezi. Tehát saját kezében van A-tól Z-ig a képnek a sorsa és az alkotás sorsa. Ha már ki kell adja a kezéből, és egy másik személyre bízzon egy bizonyos részét a fotó elkészítésének, a nagyon kicsi a valószínűsége, hogy 100%-ban eléri azt, amit akart. Miért? Teszem fel, elkészítsz egy felvételt, beadod egy laborba. Ott lesz egy technikus, aki lehet egy kiváló szakember, tehát kiváló szakember abban, amit csinál. Viszont te nem tudod megértetni valószínűleg teljesében vele, hogy te mit szeretnél. Tehát ő a saját ízlése szerint fogja kivitelezni a végeredményt abból, amit te odaadtál neki nyersanyagot. A színek, mondtad, hogy a színek, hogy más kéket lát, vagy stb. Minden személy másképp látja a színeket. Tehát ezt jó tudni. Hogy mikor azt mondod neki, hogy hát ez a kék, ez nem az a kék, és azt mondja, de igen. És nem mond hülyeséget, mert neki az. De te másképp látod, te más kéket látsz. Úgyhogy ez is, amit mondtam az utómunkával. Tehát ez feltételezi, hogyha rábízzuk másra, hogy az alkotó, a fotós, az álljon ott mellette, vagy üljön ott mellette, próbálja megértetni, hogy mit akar, és az ő felügyelete alatt készüljön el ez az utómunka. Na most azt is tudni kell, hogy hosszú időn keresztül kialakulnak ilyen csapatok. Tehát kialakul a fotós, és az, aki az utómunkáját, vagy aki kivitelezi a képet az ő nyers felvételéről, csapat. Tehát pontosan megértik egymást, és annyira együttműködnek, hogy már nem szükséges, hogy magyarázza a fotós, hogy mit akar, mert a technikus, aki ezt elkészíti, az pontosan tudja, mivel hosszú évek közreműködése áll mögöttük. És az eredmény az lesz, amit akar a fotós, igen, és az alkotó. De jó, hogyha végig tudja az ember csinálni saját kezűleg teljesen. Olyan, mint egy festő, hogyha egy festőművész egy skiccet készít, és oda tesz mást, hogy a színezze ki, vagy fessek meg, hát ez kérdőjel, hogy ki az alkotó. Tehát a fotónál ez ugyanez van, hogyha én elkészítem a felvételt, és tovább odapasszolom, hogy más kivitelezzem, most akkor kinek az alkotása? A fotósé, vagy az, aki az utómunkát elvégezte?
Köszönöm szépen megint a válaszokat, 2-3 perc, és innen folytatjuk a digitális világot, addig azonban Somló Tamás, Szép Margit.
Nyáron is, reggel is, este is, sem szöknél, nem szöknél el, mint a szép Margit, szép Margit. Hinnéd a hitemet, jólétben, keserben, kincsek közszegényen, s nem adnál, nem adnál más senkiért. Örömös gyászosok, más mellé, más mellére nem feküdnék. Másikat
Ma esti beszélgetőtársunk Jakab Tibor, fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára. 9 óráig vele beszélgettünk, folytatjuk a digitális világot. Tibor időközben Kata írt nekünk, olvasom a kérdését. Tisztelt Jakab úr, külföldön élek, nagyon örülnék, hogyha tudna konkrétumot ajánlani online tanulási lehetőségre. Azt hiszem, hogy magamra ismertem, amikor az hangzott el, hogy összejön egy jó meglátású szép fotó, de nem tudom, hogy sikerült. Szeretnék tanulni, de elveszek a lehetőségek tengerében. Előre is köszöni a válaszod, és akkor lássuk, Tibor, hogy erre mit tudsz válaszolni. Azt hiszem, hogy van erre lehetősége bőven.
Tehát van bőven, ez valójában az irodalom, az végtelen. Itt most a kérdés az például, hogy milyen téren szeretne, tehát mit szeretne fotózni, mert ilyen általános, hogy minden legyen, azt nagyon nehéz. Viszont alapelveket például angol nyelvű irodalomban van a Rudolf Arnheim Art and Visual Perception, ez 1974-ben volt kiadva, ez elérhető online is, vagy van magyar nyelven Szilágyi Sándornak a fotográfia elméletei. Ezek mondjuk emészthető, tehát nem túl bonyolult könyvek, ezekben nagyon sokat lehet tanulni, de végtelenül sok van, így nehéz most, hogy fejből irodalmat összeállítani, de rengeteg van, esetleg lehet akár, tehát mit tudom én, ha megkeres online, akkor szívesen küldök egész listát, hogy mit lehet elérni, sőt, akár linkeket, amit csak ki kell nyitni. Tehát ennyit lehet erről, de mondom másképp, nagyon nehéz is így találni olyant, amit tényleg érdemes olvasni. Ezek viszont úgy magukba foglalják a lényeget.
Akkor mindent a hallgatókért. Tisztelt Sándor Kata, akkor keresse meg Jakab Tibor fotoművészt a Facebook oldalon, és beszélgessenek, folytassák a beszélgetésüket ott. Örvendek, hogy ennyivel is segíthettünk, Tibor. Következő kérdés az, hogy ami a digitális fotózás alapjait illeti, gondolva a legnépszerűbb témák fényképezésére, jó lenne, ha pár gyakorlati fotótippel is előrukkolnál.
Milyen témában például?
Tehát akár portré, akár esküvői fotózásnál.
Ezek nagyon-nagyon bő területek, tehát itt nagyon nehéz mindegyikre kitérni, viszont az alapokat, hogyha elsajátítjuk, tehát például portrénál is, tehát hogy a hátteret például elmosottnak szeretném, vagy nem. A szemét hogy állítom be, milyen pozícióba, hogy komponálom meg azt a képet. Tehát ezeket mindenképpen utána kell olvasni, mert ezt így nehéz két szóba elmondani, hogy mitől jó egy kép. Viszont ha elolvassuk az irodalmat, rögtön rájövünk, hogy például, hogyha az aranyszabályt, az aranymetszés szabályt alkalmazzuk a kompozíció szempontjából, akkor rögtön rájövünk, hogy a kép teljesen megváltozik. Másképp fog hatni, más lesz a kifejező ereje. Ezt is jó tudni, hogy ezeket az alapelveket, ha elsajátítjuk, a kompozíciós eszköztárat, amit aztán megpróbálunk alkalmazni gyakorlatban. Tehát akár az írásban, az olvasásba a fotót is olvasni kell. Tehát a fotón a kereten belül, amit mondjuk a valóságból, vagy a témának megfelelően bekeretezünk a valóságból egy szeletet. Abba különböző elemek helyeződnek el. Tárgyak, személyek, vonalak, különböző idomok, különböző rengeteg, tehát elkezdve természetes elemek, vagy különböző eszközök. Na most ezeket úgy kell felfogni, mint az írásban mondjuk a szavakat. Tehát ezt olvassuk. Tehát a képet, mikor megnézzük, mi olvassuk. Tehát egyszer kielemezzük, megnézzük, hogy miből áll a kép, mi van a képen belül, és utána megpróbáljuk a képben látható elemek közt az összefüggéseket megkeresni. És utána tudjuk interpretálni a képet, hogy mi az üzenete, ha van egyáltalán, ha jó kép, akkor kell legyen üzenete, ha nem, akkor nem lesz semmi, akkor egy egyszerű káosz lesz. Na most az is, hogy mi kerülnek be a kép a kép felületére. Tehát milyen elemek, ez megint nagyon fontos, mert egy olyan kép, amelyikbe fölösleges elemek kerültek be, az egy ilyen haotikus hatása lesz, tehát nem fogjuk olyan könnyen tudni értelmezni, és nem fogjuk érteni, hogy például bizonyos tárgyak, amik oda bekerültek, hogy azok mi a szerepe. Tehát ezért jó, hogy leegyszerűsíteni, és a képen belül csak olyan elemek kerüljenek be, aminek mondani valója van, és ami fűződik a témához. Na ez megint elméleti felkészültséget, gyakorlatot, és sok gyakorlatot igényel, amíg ezek annyira belénk ivódnak, hogy ezeket majd gondolkodás nélkül, akár az autóvezetésnél nem kell gondolkozzunk, hogy kapcsolunk, hanem ez már magától megy. Na, a fotónál ugyanez lesz. Tehát végül is a képet azt megírjuk, és más, aki megnézi, az leolvassa. Ha jó a kép, akkor annyira tudjuk manipulálni a nézőt egy igazán jó képpel, hogy még az elemeket is a képen belül abban a sorrendben nézi, ahogy a fotós akarja. Tehát nem úgy, ahogy ő akarja, és ez mind a kompozíciós és az ilyen technikai eszköztárak teljes bevetése és tökéletes alkalmazásával lehet elérni. Tehát ettől lesz jó egy kép, ettől lesz profi egy kép, és ez az, amit nagyon sokan, akik mondjuk éveken keresztül fotóznak, és néznek különböző folyóiratokba, vagy művészeti tárlatokon képeket, és nem értik meg, hogy az ő képe miért nem lesz olyan. Miért nem lesz olyan kifejező ereje, miért nem lesz olyan hatása. Hát ezért nem lesz, mert ezek fognak hiányozni belőlük. A gyakorlat, a felkészültség, és az állandó utána korrigálás, tehát időben ezt csiszolni kell, finomítani kell ezeket a dolgokat.
Még itt maradunk egy kicsit a gyakorlati fotótippeknél, hiszen egy hallgatónk érdeklődik, hogy hogyan fotózzon babát, illetve gyermeket.
Hú, ez egy hálás, de borzasztó nehéz téma, a gyerekfotózás. Tehát először is hálás, mert az eredmény az mindig hálás lesz, hogyha jó kép készül, viszont rengeteg türelem kell hozzá. Technikai felkészültség az mindenképpen, mert tudni kell, hogy gyorsan kell dolgozni. Tehát a gyerek az nem fog, főleg a kisgyerek az nem fog egy helybe ülni, annak nem fog lehetni megmagyarázni, hogy hogyan pózoljon általában, hanem azt követni kell, és megragadni a pillanatokat. Nagyon, nagyon jó képeket lehet készíteni, hosszú időt igényel, a gyermeket nem lehet erőltetni, tehát neki egy hangulata van, amit nem lehet mindegy felnőtt modellt, hogy megmagyarázni, hogy mit csináljon. És ez nem biztos, hogy mindig fog sikerülni, mert lehet, hogy eldönti a szülő mondjuk, hogy most egy shootingot akar ma délután 3 órakor a gyerekkel. De lehet a gyermek akkor épp álmos lesz, vagy nyugös lesz, és akkor hiába teszik oda, vagy hiába jön a fotós, amelyik mondjuk felkészült, belead mindent, amit az egész tudását beleadja, nem fog sikerülni neki, hogy készítsen jó felvételt. És ezért megint, tehát a türelemre szeretnék kiukadni, ezt meg kell ismételni. Egy másik nap, egy harmadik nap, és valószínű, hogyha tényleg az ember rengeteg időt, energiát belefektet, a végén fog sikerülni az, amit végül is szeretne végeredménynek, egy pár kiváló fotó. Van, akinél ez nagyon, nagyon hirtelen bekövetkezik, van, akinél nem, tehát szerencsejáték végül is. Én nagyon szerettem mindig az ilyen gyerekfotókat, de mindig el kellett lesni, meg kellett próbálni közeledni a gyerekhez, megértetni, hogy ez egy jó ilyen játékszerű dolog, tehát nem lehetett, erőszakkal nem lehet gyerekfotót készíteni, semmi esetre. De rengeteg gyakorlatot igényel, és nagyon, nagyon hálás téma, úgyhogy egy nagyon jó gyakorlat is végül is, tehát meg lehet tanulni jól.
Ha arra gondolok, hogy ezeket a képeket elő lehet venni 20 év múlva, és látjuk azt a gyermeket, mit tudom én, pár hetesen, pár évesen, pár hónaposan, akkor mindenképpen megérdemlik, biztos, és megérik az emlékek.
Biztos, bármilyen energiabefektetést megérdemel egy ilyesmi. És egy elégtétel a fotósnak is, hogyha látja, hogy olyan képet készített, ami neki is tetszik, de a szülőknek is tetszik. Tehát ez azt jelenti, hogy jól dolgozott.
Tibor, köszönjük szépen a válaszaidat, és azt is, hogy a digitális világ ma esti vendége voltál. Én a kérdéseket, ahogy megpróbálnám esetleg összeszámolni, de nem teszem, javaslom azt, hogy folytassuk ezt a beszélgetést egy hét múlva, és akkor ezt a témát le is zárjuk.
Nagyon szívesen, bármikor, tehát amint mondtam, ez egy végtelen, egy kiaknázathatatlan téma, úgyhogy erről mindig aktuális, és mindig jó beszélgetni.
Köszönjük szépen, akkor számítunk rád a jövő héten is, hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ma esti beszélgetőtársunk Jakab Tibor, fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, a zenei szerkesztőnk ifjabb Kacso Tibor és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, a legközelebb a szombat déli kőbezárt mutunkban hallhatnak a tartalmából röviden. A temető az a hely, ahol a holtesteket vagy hamvaikat örök nyugalomra helyezik. A temető lehet egyházi tulajdonú vagy köztemető. A katolikus temetőket általában kőfallal vagy sűrű sövénnyel veszik körül. Van a temetőben kápolna is, ahol az elhunytakért engesztelő szentmise áldozatot mutathatnak be. Az egyes sírokat keresztek vagy sírkövek díszítik, amelyeken a halott neve, születése és halála dátuma mellett vallási szimbólumok vagy a halandóságot ábrázoló jelképek láthatóak. Szombati témánk erdélyi temetők temetése. Meghívott a dr. Köllő Gábor vallástörténész, római katolikus plébános. Ugyanakkor elmondom még, hogy a kibővült adásidőnknek köszönhetően minden pénteken 0 órától újra hallgathatják a kőbezárt múltunk szombaton elhangzott műsorát. További szép estét kívánok, a digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére Parajdra és a Gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.